Következik a Kerengő külpolitikai beszélgetések. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
A világ legnagyobb demokráciája India. Hol helyezkedik el és hogyan helyezkedik India az átalakuló világrendben, a nagyhatalmak, az Egyesült Államok és Kína szorításában? Hogyan látja Európát? És mit jelent ez Magyarországnak? A kérdés apropója, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök adásunk idején éppen Európában tartózkodik. Mai római látogatása már az utolsó állomása az Egyesült Arab Emírségekben és Európában tett hatnapos látogatásának, amely az Európai Unió és India között januárban megkötött szabadkereskedelmi megállapodás nyomán jött létre. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. A vendégünk Trembecki Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet India és Dél-Ázsia szakértője. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Köszöntöm a hallgatókat.
Hát először is a hallgatók azért nincsenek annyira közeli képben vagy barátságban Indiával, olyan értelemben, hogy keveset tudunk azért így napi politikai szinten. Hogy arra kérem, hogy csak röviden vázoljuk föl, hogy hogyan áll most India, milyen ez a társadalmi rendszer, most mennyire fejlett, nagy hatalom-e India, és gazdasági területen mi az, ami a legfontosabb az ő számára. Tehát először is, hogy milyen társadalom India most?
Igen, India egy olyan társadalom, úgy képzeljük el, mintha egy régi történelmi korokban létező társadalomra rátolódott volna az iparosodás, aztán a modern 21. század. Ez egy most már lassan másfél milliárdos ország, milliárd 400 sok 10 milliós népességgel. Kínánál talán 2-3 évvel ezelőtt óta népesebb, minden ötödik ember a világon indiai. Az országnak az átlagos fejlettségi vagy jövedelmi szintje az nyilván mondjuk még a magyarországi szintnél is lényegesen elmarad, lényegesen, de amit fontos látni, hogy az elmúlt mondjuk 30 évben nagyon gyorsan növekedett az indiai gazdaság és az indiai életszínvonal, és az országban most már sok tízmilliós nagyságrendben él az a fajta középosztály, magasan iskolázott, jó életkörülmények között élő, amit mondjuk akár Közép-Európában vagy tőlünk nyugatabbra is ismerünk. Tehát azt mondanám, hogy aki Indiában látogat, az találkozni fog az élet minőség és az életkörülmények minden szintjével az egészen elképesztő luxustól a általunk ismertnél sokkal jobban szem előtt lévő szegénységig.
Bocsánat, de ilyen éhezés vidéken az van-e, meg a Teréz anyától ismert utcán haldoklók a nagyvárosokban, ez van-e még, vagy azért itt léptek előre?
Mindenképpen léptek előre, tehát az a ma már kicsit karikaturisztikusnak ható elképzelés Indiáról, hogy az emberek a vonat tetején utaznak és leprások vannak az utcán, ez ma már nem jellemző. Tehát az abszolút szegénység, aminek különféle definíciói vannak, de az igazi abszolút mély szegénység az Indiában is nagyon-nagyon jelentős részben visszaszorult állami programok hatására, részben pedig egyszerűen a gazdasági növekedés felszívott rengeteg embert egy a mi mércénkkel mérve szegény, de ottani mércével mérve azért közép-alsó középosztálybeli életszínvonalba.
Gazdasági szempontból mi a legfontosabb terület most India számára? Ugye van egy ilyen sztereotípia, amit az amerikai filmekből is látunk, hogy a tech guru az mindig indiai, meg a számítógépes szakértő, de ezen túl, az informatikán túl mi van még?
Az indiai gazdaságnak ma már nem olyan nagyon nagy része, de még mindig a népesség kicsit kevesebb, mint felét foglalkoztatja a mezőgazdaság. Ezt fontos látni, szegény, nem túl produktív mezőgazdaság, de az indiai életnek fontos része. A modern, fejlett iparágak, szektorok közül említette az informatikát, digitális szolgáltatásokat, nem alaptalan sztereotípia, hogy ez Indiában nagyon fontos. India gazdasági fejlődésének az egyik nagy dilemmája mondjuk a 90-es évek óta, hogy ezekre a fejlett informatikai, high-tech területekre próbáljon ráfeküdni az ország, amiben a viszonylag jó angol nyelvtudás, nagy népesség, viszonylag képzett népesség miatt vannak Indiának komparatív előnyei, vagy a valamivel alacsonyabb hozzáadott értékű, de sokkal szélesebb tömegeket foglalkoztatni, és a szegénységből kiemelni képes gyártóiparra feküdjön rá, mint a kínaiak.
Nem. Ez járható út lenne India számára, hogy kínai mintára akkor egy ilyen előbb összeszerelő, meg műanyag fröccsöntő, és aztán már innovatív technológiai gyárakat?
Könnyen lehet, hogy megtudni már nem fogjuk, nem biztos, hogy India számára nyitva van még ez az út. Ugye a világkereskedelem, a világgazdaság nyitottsága inkább csökkenőben van. Könnyen lehet, hogy ezt a 20-30 évet a kínaiak megnyerték maguknak, és nagyon nehéz lesz ő utánuk erre a litrára fölkapaszkodni. Ha Indiának vannak lehetőségei, azokat szerintem inkább a kettő ötvözésében érdemes keresni. Tehát most csak egy példa, egy modern villany meghajtású gépjármű, az 80 ezer sornyi kód is, nem csak az anyag, ami benne van. Tehát ahol Indiának esetleg lehetnek komparatív előnyei, azok a gyártóipari területek például, amik a fejlett technológiai szektorokat szolgálják ki. Az biztos, hogy fröccsöntött műanyaggyártás nélkül nagyon nehéz 3-400 millió embert vidékről fölhozni az oktatásba, az egészségügybe, a városi modern létbe. Ez India számára egy nehézség, és nem sikerült tökéletesen megoldaniuk.
Ugyanakkor érdekes azt mondja, hogy a városi létbe felhozni, de valahol az a nyomort is jelenti, hiszen a COVID alatt ezt pont önöktől hallottam egy érdekes kerekasztal beszélgetésen, hogy a 600 ezer falu országa India, és hogy a COVID alatt tulajdonképpen az emberek visszaköltöztek, és önállátó módon könnyen túl tudnak élni falun. Tehát, hogy azért árnyaltabb a kép.
Persze árnyaltabb, és ugye városi nyomornegyedek is léteznek, de azért átlagosan az átlagos városban élő népesség jobb egészségügyi ellátást kap, jobb oktatási ellátást kap, magasabb fizetéseket kap. Azért ki lehet mondani, hogy a városi átlagos életkörülmények jobbak, mint a vidékiek. Az igaz, hogy amikor a városi munkalehetőségek megszűnnek, például mert az országot lezárják, akkor a modern történelem legnagyobb belső migrációinak az egyike indult el például 2020-ban, amikor hirtelen 10 milliós nagyságrendben emberek elkezdtek visszavonulni a falvaikba, hogy túléljenek.
Említette Kínát, a Kínával való versenyt, vagy hát a Kínára tekintést, és tulajdonképpen itt megérkeztünk ahhoz, hogy milyen helyet foglal el India ebben az átrendeződő geopolitikai új világrendben. A tavalyi év nem volt könnyű India számára. Miért?
A tavalyi év az én véleményem szerint az indiai külpolitika szempontjából egy katasztrofálisan rossz év volt. India az én értékelésemben nagyon-nagyon gyorsan javuló sajtót és figyelmet kapott a nemzetközi porondon legalább a 2020-as évek eleje óta, amikor a világ legnépesebb országává vált, szondát landoltatott a hold déli sarkán, egyszerűen jó volt a
hírciklus. És a legnépesebb demokrácia, tehát ez tetszik a nyugatnak és a sajtónak.
Így van. Egy könnyen azonosulható ország Kínával szemben, nyugat felől nézve. Ez a tavalyi nem így alakult. India helyéről a világban, politikai szempontból nagyon-nagyon rövid igyekszem lenni, de hogy értsük, arról, hogy India egy el nem kötelezett ország, talán a hallgatók többsége is tud. Ennek a hidegháborúban voltak semlegesebb, voltak kicsit szovjetbarátabb időszakai. A hidegháború vége óta India és az Amerikai Egyesült Államok folyamatosan azon dolgozott, hogy helyreállítsák az addig eléggé hűvös kapcsolataikat. Ez egy nagyon nehéz, nagyon lassú folyamat volt, sokáig nem érett be. De India számára az el nem kötelezett külpolitika minden szépsége mellett az első számú külső fenyegetettség, véleményem szerint ma már nem Pakisztán, ami az ország hagyományos ellensége, hanem Kína. Kínával is háborúztak a 60-as években, és azóta is Kína az első számú külső fenyegetettség. Amikor ezt az Egyesült Államok is felismerte, hogy saját magának Kínával lerendezetlen ügye van, és amikor India is egyre jobban elkezdett aggódni a kínai növekedés miatt, India növekedése, fejlődése, erősödése gyors volt a hidegháború vége óta, de Kína is sokkal-sokkal gyorsabb. Relatív értelemben Kína messze lehagyta Indiát. És amikor az indiaiak és az amerikaiak ezt együttesen felismerték, akkor formális szövetségre nem léptek, India el nem kötelezett, ők ezbetűs dolgot nem írnak alá, formális szövetségekben nem lépnek be, de egy nagyon-nagyon erős, robosztus stratégiai partnerséget építettek fel az Egyesült Államokkal legkésőbb a 2010-es évek közepe óta Kína ellen. Ezt nem mondják ki, de teljesen világos, amiben benne vannak közös hadgyakorlatok, fegyvervásárlások, indiai katonaság hagyományosan orosz fegyvert használ, de ide jobban átállnak az amerikai, meg az amerikaiakkal szövetséges országok felszereléseire.
Bocsánat, még olyanról is hallottam, hogy néhány éve volt szó, vagy talán tavaly, hogy Amerika fegyvergyárat létesítenek Indiában, ami az ő technológiájuk szerint gyártaná a fegyvereket.
Igen, konkrétan a sugárhajtómű gyárat építenének Indiában, ami egy olyan technológia, Indiának vannak atomfegyverei, de kevesebb ország tud sugárhajtóművet gyártani, mint atomfegyvert, tehát hogy érezzük a súlyát egy ilyen technológia átadásának. És az Egyesült Államok ez alatt az idő alatt azt mondjuk, úgy mondjuk, hogy egyfajta stratégiai altruizmust alkalmazott Indiával szemben. Az indiaiakkal nem könnyű együttműködni, de az Egyesült Államok azt mondta, hogy nekünk ez befektetés abba, hogy Kína hátsó udvarában egy hasonlóan erős ország fölnőjön. Engedjük az indiaiaknak, hogy a piacukat jobban védjék, hogy az oroszokkal barátkozzanak. Na most ez a stratégiai türelem tavaly megszűnt.
Na de miért? Hát ez olyan jól hangzott, win-win, mindenki jól jár, és India is ügyesen lavírozott, ahogy ön mondja, nem nyíltan lett amerikai szövetséges, tehát azért Kínával sem veszett össze nyíltan. Akkor most mi a baj, mi történt?
Az én értelmezésem szerint ez elsősorban egy személyi probléma, tehát én azt gondolom, hogy itt Donald Trump amerikai elnök egyszerűen rosszul kezelte Indiát, mint partnert. Nagyon óvatos szoktam lenni azzal kapcsolatban, hogy személyes hibákra, döntésekre vezessünk vissza ilyen horderejű strukturális változásokat a nemzetközi politikában. Ez szerintem egy ritka, de valid példa arra. Ugye India a szomszédjával, Pakisztánnal vívott egy rövid fegyveres konfliktust körülbelül egy éve. Ezután, a konfliktus után az amerikai elnök közösségi médiában jelentette be, hogy ő vitte tárgyalóasztalhoz, és tűzszüneti egyezményt ő kényszerítette ki a két fél között. Na most ezt nem kell tudni, de az embernek azért vannak tanácsadói, hogy elmondják, hogy Indiának egy évtizedes szigorú alapelve, hogy Pakisztán felé senki nem közvetíthet velünk. Pont. Ez Indiának egy arculcsapás volt, és miközben Pakisztán sormás országgal együtt, ugye, béke Nobel-díjra terjesztette az amerikai elnököt, és megköszönte a közvetítést, India kitartotta mellett, hogy semmilyen közvetítés nem történt, és Trump nem érdemel emiatt Nobel-díjat, és ezen a ponton az addigra már folyamatban lévő amerikai-indiai kereskedelmi tárgyalások hogy nem pillanatok alatt összeomlottak. Indiával hagyományosan nehéz kereskedelemről tárgyalni, de most Amerikával, Európával is próbáltak az indiaiak a korábbinál több kompromisszumot ajánlani, hogy ők is hozzáférést kapjanak ezekhez a piacokhoz és a technológiákhoz nyugatról, és ez hirtelen nem lett elég az amerikaiaknak. India a világ egyik legmagasabb vámszintjét kapta büntetésül.
Igen, ez megdöbbentő volt a barátság után pláne.
Igen, teljesen az, ahogyan az Egyesült Államok a tavaly nyáron viselkedett Indiával, az mintha egy másik évtizedből való volna, vagy még oda sem.
Ugyanakkor érdekes, hogy az Egyesült Államok úgy látszik, mintha enyhíteni a kapcsolatát Kínával, tehát az eddig nagyon feszült kapcsolat. Most egy kicsit ez hogy esik Indiának, vagy ez nem ijesztő számukra?
Szerintem ijesztő volna, ha reális volna, hogy a kínai-amerikai kapcsolat megjavul. Donald Trump elnök nagyon jól láthatóan egy úgynevezett G2 konfigurációt tart kívánatosnak Kínával, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államok és Kína, ha rivalizálnak is, de alapvetően egymás között eldöntik a világ nagy dolgait, és ami ott eldőlt, az eldőlt. Ez India számára nagyon rossz forgatókönyv lenne, mert akkor Indiának minden manőverezési lehetősége, és India fontossága az Egyesült Államok szemében, mint partner, megszűnne, drasztikusan csökkenne. Na most a kínaiak egyáltalán nem így képzelik el az amerikai-kínai kapcsolatot. Kína nem azt akarja, hogy mi mások feje fölött az Egyesült Államokkal megegyezünk, hanem azt, hogy van, amiben rivalizálunk, van, amiben együttműködünk, de mindenképpen mederben próbáljuk tartani ezt a rivalizálást, és nem adunk, és próbáljuk a környező országokat sem túlzottan Amerika karjaiba riasztani. Én azt gondolom, hogy ez a G2-es elképzelés nem fog működni, emiatt az indiaiak valószínűleg nem pánikolnak, de hogyha működne, akkor pánikolnának miatta.
Kedves hallgatóink, Trembeczky Zsolttal, a Magyar Külügyintézet kutatójával beszélgetünk Indiáról. És érdekes, hogy van-e köze ahhoz, hogy most Módi miniszterelnök Európában roadshowzik tulajdonképpen, annak van-e köze ahhoz, hogy Amerikával hidegül a kapcsolat? Tehát, hogy most próbál-e közeledni Európa felé, láthatóbbá lett Európa a számára?
Abszolút van köze hozzá. Az Egyesült Államok és India keményen dolgoznak a tavalyi katasztrófának az elhárításáért és a kapcsolatok helyreállításáért, de azt gondolom, hogy a tavalyi előtti bizalomszint nagyon-nagyon lassan fog visszaépülni. Ebben a környezetben India igyekszik erősíteni a kapcsolatait az Egyesült Államokon kívüli partnerekkel. Kínával valamelyes normalizálni a 2020 elején egy sok halálos áldozatot követelő katonai összecsapás miatt nagyon megromlott kapcsolatát. Oroszország, India hagyományos első számú külső partnere, az oroszok fontossága India számára nagyon gyorsan csökkenőben volt, most is csökkenni fog, de lelassul valamelyest a leválás, és Japánt még érdemes fölhozni, fejlett technológia, gyártás, amit India megpróbálhat behozni.
Tehát Japánnal jóban vannak?
Japánnal nagyon-nagyon jók a politikai kapcsolatok, japán cégeknek Indiába befektetni azért nem olyan könnyű piac India. Na most Európát illetően az Egyesült Államokat egyetlen külső partner sem helyettesítheti. De az én véleményem az, hogy aki a legközelebb kerülhet ahhoz, hogy India számára egy igazán érdemi, nem helyettesítő, de kiegészítő partnerséget jelentsen, az európai, illetve külön-külön az európai országok. Piac mérete, szofisztikáltsága, technológiai fejlettség, tőkegazdagság, ezek Európában együttesen összemérhetőek az Egyesült Államokkal. Európa a közhiedelemmel ellentétben nem India számára sem csak jól vart öltönyöket meg nyaralási lehetőségeket jelent. India legfontosabb katonai beszállítói között európai országok jelen vannak.
Franciaország?
Franciaország, igen. Ugye Rafal vadászgépek. Most amikor a német kancellár idén évelején Indiába járt, akkor nem került végül aláírásra, de nagyon valószínűnek tűnik, hogy a németek fognak tenger alatt járókat eladni Indiának, és a legnagyobb versenytársuk ebben nem az Egyesült Államok vagy Korea, hanem Spanyolország.
Biztos a franciák is bosszankodnak.
Igen, és tehát ugye Európa hagyományosan indiai nézőpontból nem a kemény hatalom éllovasa, de egy olyan Európa, amelyiknek a határán az ukrajnai háború régóta folyik, amelyik kénytelen volt egyre geopolitikai módon, egyre hatalompolitikai módon működni. India és Európa nagyon más gondol Ukrajnáról, de Európa stratégiai komolysága India szemében jelentősen nőtt az elmúlt években, tehát egyre komolyabban vehető partner. A szabadkereskedelmi egyezményről még, hogyha két percet beszélhetek.
Hát arról mindenképpen. Tehát ott engem például az érdekel, ugye, hogy azt idén kötötték meg, ha jól tudom, januárban, és érdekes, hogy szinte semmi visszhangja nem volt Európában, míg a Mercosur egyezménnyel kapcsolatban tüntetések, felháborodás, óriási politikai viták, visszavonjuk, nem léptetjük életbe, próbaidőre életbe léptetjük. Ez az indiai, ez mint kés a vajban úgy ment át. Miért? Miért nem bánt ez minket? Ez miért jobb nekünk, mint a Mercosur?
Hogy a Mercosur jó-e nekünk, vagy nem, abban én nem
ne
akarok
arra,
most
de az India,
tenni.
India
mindenképpen politikailag sokkal-sokkal kevésbé érzékeny kérdés. A Mercosur országok olyan szektorokban is exportálnának Európába, ahol Európában is jelentős termelők vannak.
Mezőgazdaság.
Igen. Húsi. Ugye a fogyasztók ezen valószínűleg nyer, ez más. Indiában ez nem igazán van így. Az indiai mezőgazdaság széttöredezett, kis parcellák, versenyképtelen a globális piacon, nem nagyon kell az európai gazdáknak indiai versenytárstól félniük. Ellenben az európai gyártók, autógyártók, gépgyártók számára nagyon nagy piacok nyílhatnak meg Indiában, és őnekik sem kell nagyon az indiai versenytársaktól félniük. Amit India szeretne exportálni Európába, az inkább szakemberek, szolgáltatások, ilyen tételek is vannak ebben a szerződésben, sokkal inkább komplementer a két gazdaság ilyen értelemben, és nem annyira egymás szektoraival versenyeznek, ez alól vannak kivételek, de ezeket a kivételeket a szerződés javarészt nem érinti, tehát mondjuk az indiaiak nem fognak beengedni európai tejtermékeket, hogy a saját kis gazdálkodóiknak ez ne okozzon kárt. Európa fönntartja mondjuk a széndioxid kereskedelemre vonatkozó szabályait, amit indiai gyártók sérelmeztek, de ezt meg nekik kell lenyelniük. Tehát ez egy kompromisszumos köztes megoldás. Európai szerző, EU által aláírt szabadkereskedelmi szerződések mércéjével mérve ez egy gyenge szerződés, de indiai mércével ez egy nagyon-nagyon bátor és szokatlan szerződés, hogy az indiaiak ilyen mély kereskedelmi integrációra hajlandóak volnának. 19 éve folytak ezek a tárgyalások. Én azt gondolom, hogy megszülettek volna, de még egy-két évvel később az amerikaiaknak Európával szemben ellenséges és Indiával szemben ellenséges politikáján múlott, hogy most ilyen gyorsan összepréselte ezt a két szereplőt.
Érdekes, hogy egy másik terület nem olyan régen volt Párizsban egy mesterséges intelligenciával kapcsolatos nagy konferencia, amit Indiával együtt szerveztek tulajdonképpen. Itt ilyen mesterséges intelligencia, technológia szinten hogyan van az együttműködés? Ők hozzák ide a tudást, vagy mi visszük oda nekik?
Azt gondolom, hogy a nettó iránya az valószínűleg innen-oda zajlik, de azért ezek olyan feltörekvő területek, ahol igaziból sem Európa, sem India nem az élvonalba tartozik, mert az élvonalra mondjuk a mesterséges intelligenciának az két országból áll, és ez Kína és az Egyesült Államok, inkább fordított sorrendben.
Hát Európa totál nem versenyképes, mert túlszabályoz, ezt mondják, Indiára is ez érvényes?
India, azt gondolom, hogy India szabályozási kultúrája az még kialakulóban van, ők néhány éve kezdtek el komolyan dolgozni a saját adatvédelmi szabályozásaikon, AI szabályozásaikon. Szerintem ezt még nem látjuk biztosan. Az biztos, hogy India például különösen komolyan veszi azt, hogy az adatot a saját területén kell tárolni, nem pedig mondjuk az Egyesült Államokban.
Hát ez nem butaság. Így,
főleg egy olyan világban, ahol
gondolkodással
igen,
sem.
Igen. Lehet, hogy boldogabb világ volt, amíg kevésbé aggasztotta az országokat az, hogy az amerikaiaknál vannak-e az adataik, de ez nem az a világ.
Néhány percünk maradt csak, de mindenképpen érdekelne engem, hogy mennyire látszik Indiából Magyarország. Most már nem csak egy nagy masszának látják Európát, hanem az országokat is külön-külön látják, de minket mennyire látnak, milyen a kapcsolataink, és itt most a kulturális kapcsolatokon túl, mert ugye a szocializmus alatt is idejött Tagore-fát ültetni, meg most is szívesen megnézik a Csárdás királynőt Indiában, de hogy van-e a Csárdás királynőn, meg a Mágnes Miskán túl is élet számunkra is ott, illetve hogy ők nekik itt.
Azt gondolom, hogy az átlag indiai nem fog tudni Magyarországról. A politikailag művelt indiai valószínűleg fogja tudni, hogy ez Európa. Magyarország ismertsége Indiában nyilván nem éri el mondjuk Franciaországét, Nagy-Britanniáját, pláne Németországét, de a kelet-közép-európai régión belül mindenképpen Magyarországnak egy súlyán méretén felüli kulturális jelenléte és köztudatbéli jelenléte van Indiában. Hogyha India a mi régiónkkal valaha elkezdene végre komolyabban foglalkozni, ahogy ennek vannak jelei, akkor azt gondolom, hogy Magyarországnak van esélye arra, hogy talán a lengyelek mögött, mert ugye ez egy négyszer nagyobb ország, de megragadjon az indiaiaknak a fejbéli térképén.
De ez kulturális kapcsolatokon túl gazdasági ügyekre is lefordítható?
Egyelőre még nem. Az egyik legfontosabb feladata lenne szerintem a magyar Ázsia politikának, hogy India vonatkozásában konkrétan a nagyon jelentős kulturális kapcsolatokban meglévő tőkét azt átkezdje transformálni kézzelfogható gazdasági előnyökre is. Lennének szektorok, ahol van tér az együttműködésre, élelmiszeripartól, elektronikán át tudományos technológiai együttműködésekig. Azt gondolom, hogy ez egy alacsonyan lévő gyümölcs, amit le kellene szakítani.
Még mindig van egy percünk, feszítem az időt, de tényleg csak nagyon röviden. A Katolikus Rádióban vagyunk, és hát nagyon sok panasz van Indiában a keresztényekkel való bánásmód ellen, egy nacionalista kormány, a Modi kormány. Francia szervezetektől hallom ezt elsősorban, hogy főleg vidéken ezt a nacionalizmust meglovagolva nagyon sok pogrom van a keresztények ellen. Most ez az Európához való közeledés, ez talán segít-e ezen, odafigyelnek-e jobban?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. India nacionalizmusa hagyományosan szekuláris volt, tehát hindu, muszlim, keresztény egyformán indiainak számított. A mostani kormány hindu nacionalista, vallásos nacionalista politikájában a muszlimok a fő ellenség, de a keresztények nem szoros, távoli másodikok, 20-sok millió keresztény, tehát egy közepes európai országnyi keresztény él Indiában. Elsősorban nem az ő hátukon csattan az ostor, de az ő hátukon is ez előfordul, és ez nagyon sajnálatos.
Hát ennyire volt most időnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött az élő műsorba a Katolikus Rádióba. Kedves hallgatóink, a Kerengőben ma Trembecki Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet India és Dél-Ázsia szakértője, kutatója volt a vendégünk, akivel Indiáról beszélgettünk. A technikus Biksa Levente, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, az ő nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Posgai Nórát hallották.